Szóval szervusztok, Kis Bence vagyok, az ELTE informatikai igazgatóságán dolgozom hálózatosként, és témám felhő a földön, avagy az köde valójában, vagy sem. Remélem igyekszek eloszlatni. Szóval először is egy kis áttekintés, hogy mit tekintünk felhőnek manapság, mert ez egy olyan eléggé, hát hogy is mondjam, ködös egy fogalom. Ugye kezdetben voltak a saját hardverek, szerverek, hálózat, ezek általában egy jó esetben, jó esetben egy gépteremben voltak, majd amikor feladatok nőttek, akkor elkezdtünk saját datacentereket építeni, ahova már virtuális szervereket tettünk, akkor már leválasztottuk a storage-ot, és ennek ugyanúgy volt hálózat. Hálózata, amin keresztül ugye elértük ezeket. Majd megjelentek a különböző bérleti lehetőségek, szolgáltatások, amikor már nem saját eszközöket használtunk, és ebből építettünk infrastruktúrát. Ugye ennek már aztán nagyon sok lehetősége van. IAS, PAS, SAS, ízlés dolga, hogy ki mit választ, illetve ki mit ért alattuk. A bonyolultság az elúrjánzott gyakorlatilag, hálózatban is, és szolgáltatások terén is. És itt bejött egy olyan kérdés, hogy publikusat vagy privát infrát kellene, hogy üzemeltessünk, illetve hogy használjunk-e. Mindegyiknek van előnye, hátránya. Publikusat ugye összekattintott pár másodperc vagy perc alatt megkapod és használod, ez általában egy virtuális gép vagy szolgáltatás, amire regisztráltál, vagy akár egy platform, amit aztán feltöltesz igényeidnek megfelelően. Használat alapján fizetsz érte, ami általában tárterületidő forgalom arányos. De mivel nem nálad van, kell hozzá egy internet kapcsolat, méghozzá elég stabil. Privát is úgy kezdődik, hogy összekattintod, a vas az pár nap, hét hónap alatt meg is érkezik, igény szerint, illetve bonyolultságtól függően, van-e közbeszerzés közben vagy sem. A kollégák installálják, integrálják, aztán kell hozzá egy gépterem, viszont nem feltétlenül kell hozzá internet, ezt elérheted belső hálózaton keresztül is. Az, hogy mit üzemeltetünk ezen, manapság ugye nagyjából standard, hogy virtuális gépeket, amiknek adunk storage-ot, meg hálózatot, és hálózatot is azon keresztül szolgáltatunk. Ezt aztán tűzfalazzuk, védjük kívül belül mindenhol. A virtualizációnak van egy másik rétege, nem csak virtuális gépeket, hanem most már a Linux kernelekben nagyon régóta ismert dolog, a konténerek világa megjelentek. Először is virtuális gépeket, mi a tulajdonsága, ugye saját OS, saját bootloader, dedikált erőforrások kellenek nekik, akár host OS-től eltérő architektúra is lehet, tehát itt nem csak x86, hanem akár ARM-et is futtathatunk. Viszonylag lassú a bootolás, fáradtságos installálás és karbantartás, rugalmatlan erőforrás allokálás, illetve skálázhatóság jellemzi, mert hogyha a nódot kinőttük, akkor bizony ott vasat kell cserélni alatta, hogy újabb memóriát vagy CPU-t tegyünk hozzá. A virtuális gépeket mi szerint allokáljuk? Hát általában az OS-ek szerint, ugye Windows meg egy Linux azért nem tud meg lenni egy virtuális gépben, tehát egy OS-nek kell lenni egy virtuális gépen, illetve funkciók mentén, attól függően, hogy a szolgáltatásban milyen szerepet töltenek be, frontendet, backendet, adatbázist, autóinfrastruktúrát vagy egyéb infrastruktúrális elemet csinál meg. Általában monolit alkalmazásokat telepítünk ezekre, mivel ezeket telepíteni kell, konfigurálni, belakni, ezek mind hosszú, fáradalmas idők. És az üzemeltetés során a downtime, tehát a kiesés, szolgáltatás kiesés vagy leállás az nagyjából elkerülhetetlen. Egyszerűen ilyen az OS. Ezzel szemben a konténerek milyen újat nyújtanak nekünk, vagy nyújthatnak nekünk. A konténer architekturálisan meg kell, hogy egyezzen a HostOS-ével, ez ugye egy megkötés a virtuális géphez képest, viszont könnyebben tud kell indulni, mert nem kell egy kernelt ugyanúgy betöltenie, nincsenek virtuális driverek, eszközök, amiket inicializálnia kell, tehát amint a konténer környezet az létrejött, akkor nagyjából a benne lévő processz az azonnal el is tud indulni, tehát ezekhez másodpercek alatt történik meg. A konténer image az már tetszőleges bináris tartalmazhat és libeket, akár egy alkalmazásnak több különböző verzióját is lehet így külön konténerbe zárva futtatni. Nagyon-nagyon sok változata van. Az egészen egyszerű shell parancstól, tehát a bash-től kezdve a bonyolult MS SQL alkalmazásig minden megvalósítható, illetve konténerizálható nagyjából. Több image-et össze lehet fogni egy úgynevezett podba, ez egy szeparálási környezet lesz, amin belül ők úgy látják, tehát a bennük processzek úgy látják, hogy egy virtuális gépen futnak, csak éppen sokkal gyorsabban tudnak, mint a virtuális gépek. Népszerű OS-eknek és alkalmazásoknak van úgynevezett saját base container image-ük. Hogyha valaki Fedorát vagy Ubuntu-t akar futtatni, és ott CLI-t kapni, akkor meg tudja kapni, és onnantól kezdve azt úgy tudja customizálni, ahogyan akarja, a jól ismert csomagkezelő parancsokkal, illetve konfigurálás mentén. Egy szolgáltatást, tehát egy nagyobb szolgáltatást általában szét lehet bontani több ilyen kisebb alkalmazásra, amik mentén célszerű a konténeres alkalmazásokat fejleszteni, erről majd lesz később is szó. Sokkal rugalmasabb az erőforrás allokálás, gyakorlatilag a virt gépekkel azonos szeparáció mellett ugyanúgy meg lehet adni egy konténernek például egy host erőforrást, egy device-t, egy hardware erőforrását, mint a virt gép virtuális környezetben. Egyszerű és rugalmas a skálázhatóság. Itt az alkalmazásra értem ezt a dolgot, tehát akár egy fizikai nódon túl is nyúlhat egy alkalmazás. Megvannak erre a technikák, hogy ezt hogyan lehet aztán szolgáltatást mégis összefogni load balancerek segítségével. Konténerek esetében van egy nagyon nagy dolog, mivel az image az egy általában összerakott és futásra alkalmas felkonfigurált alkalmazást tartalmaz, az nagyon-nagyon gyorsan elindítható, tehát rendszergazdai szempontból nézve tényleg az a másodpercek alatt elindítható. Automatizáltan is el lehet indítani őket, tehát hogyha nekem több ilyen webfrontendre van szükségem, akkor több Nginx konténert el tudok indítani. Természetesen ehhez kell egy megfelelő orkesztrációs környezet, egy karmester. Reprodukálhatóan készíthetők el ezek az imidzsek, ez egy óriási dolog, nem kell általában alap OS installálástól elindulni és fáradtságos módon mindent végig konfigurálni, végig kattintani esetleg, hanem ezt scriptek mentén szépen automatizálni lehet, és akkor az image az úgy, ahogy van, customizáltan futásra kész tud lenni, illetve runtime lehet konfigurációkat belé tölteni, mindenféle külső tárolókból. És van lehetőség az in-service upgrade-re, amikor lecserélek egy konténert, mivel a skálázhatóság az megvan, meg lehet azt csinálni, hogy az egyik konténerben a régi applikáción fut, a másik konténerben az új applikáción fut. Ügyes load balancerek segítségével meg lehet azt csinálni, hogy ezt lehessen szeparáltan tesztelni, és hogyha minden ok, akkor egyszerűen csak átállítjuk a load balancerben a váltót, és akkor onnantól kezdve az új szolgáltatást használja a felhasználó, és maximum az élmény javul, vagy éppen romlik. Ezt viszont monitorozni kell. Most ahhoz, hogy ezt automatizáltan lehessen tenni, kell egy konténer karmester. Sokáig, nagyon sokáig a Docker, mint de facto nódon belüli konténer karmester volt. Elég jól működött, ők kezdték el annó ezt az egész dolgot, orkesztrációt megvalósítani, de hát azért vannak vele bajok, meg megkötések. A Dockersnek lett egy Swarm kiterjesztése, ami kilépett már a nódból, több nódot tudott összefogni egyetlen egy ilyen nagy valódi klaszterbe, ennek is azért vannak megkötései. És idővel megszületett a Kubernetes. Ő már egy több nódos karmester, más, természetesen más megkötésekkel, de mégis sokkal rugalmasabb, mint mondjuk egy Docker Swarm. Mi is ez a Kubernetes? Ez jelenleg egy open source projekt. A Google kezdte el fejleszteni, mint egy 15 évvel ezelőtt saját szolgáltatásainak a üzemeléséhez, összefogásához, majd 2014-ben open source-á tette, azóta nagyon-nagyon sokan fejlesztik, Amazon, Microsoft és még nagyon-nagyon sokan mások is. A Docker mellett van más konténerfutási környezetre lehetőség, ez installálásnál egy paraméter, hogy sőt, akár menet közben is le lehet cserélni, természetesen odafigyelve arra, hogy a maga a klaszter azért működjön. Ez most vagy downtime-mal jár, de meg lehet oldani downtime nélkül is. Több nódos, jelenleg a jelenlegi verzióban ez maximum 5000 nódot jelent, és maximum 150 ezer pod, tehát 150 ezer ilyen konténert lehet összefogni itt szolgáltatás egységbe. Alapjába véve Master Worker architektúra dolgozik, azaz ki kell jelölni néhány nódot, ami a master, tehát ők lesznek a konténer, az egész klaszternek az üzemeltetéséért felelős eszközök. Ők tartják karban és monitorozzák az összes többi, illetve a rajtuk futó alkalmazásokat. És akkor innentől kezdődnek a nyalánkságok, mert hogy milyen hálózat van alatta. Hát itt bizony nagyon-nagyon sokféle van. Alakart. Gyakorlatilag a Kubernetes fenti honlapon nincsen definiálva semmilyen hálózati réteg. Ez abszolút a mi választásunk, hogy mit szeretnénk használni, minek van előnye, van hátránya, soknak csak menet közben derül ki előnye vagy a hátránya. Nyilván, hogyha ezt az ember le akarja cserélni, akkor az teljes klaszter leállással jár, viszont megtehető akár ez is. Tárterületből szintén nagyon szűkös az alap Kubernetes váz. Van alapból mtdir jellegű ilyen temporális FS, ez gyakorlatilag RAM drive, vagy olyan hoston lévő volume, ami aztán nem kerül kiosztásra senkinek másnak. Illetve van a hostpass, amikor egy bizonyos volume-ot vagy egy direktorit megosztok, illetve beteszek a poolba. Illetve minden mást ezekből lehet összelegózni. Például egy komplett NFS, vagy CEF, vagy Gluster FS-t meg lehet valósítani. Vannak erre nagyon szép toolok, amik szintén automatizáltan ilyen klasztert, egy storage klasztert is fel tudnak húzni a Kubernetesünk alá. Publikus felhőben elérhetők platform ez a service-ként. Amazonnál úgy hívják, hogy Elastic Kubernetes Services, a Google-nél a Google Cloud Engine, Azure-nál pedig az Azure Kubernetes Service, illetve van az IBM Cloud-ban is lehetőség, és még sokan mások is biztosítanak Kubernetes-t natívan. Privát módon pedig telepíthető, on-premise manuálisan, erre nagyon-nagyon sok a fenti honlapon van legalább négy leírás. Nem mindegyik egyszerű, de megvalósítható, illetve vannak automatizáltak is, például Terraform segítségével, vagy az Ubuntu-nak most már azt hiszem a 18.04-estől kezdve része ez a MikroK8-es nevezetű alkalmazás, legalábbis a bejelentkezése az így jön, hogy telepítsd és próbáld ki. Ez tényleg ilyen, ezzel egy Kubernetes klasztert összefelépíteni nagyon-nagyon egyszerű, természetesen vannak megkötések, viszont kipróbálni nagyon alkalmas. Hova lehet még Kubernetes telepíteni? IoT, illetve Edge eszközökre is. Erre van például a K3S, ez a lightweight verziója a Kubernetesnek, egyetlen egy darab bináris, ami körülbelül 40 megabájtnyi, semmi több. Ez csak a váz, tehát ebben még ugyanúgy kell networköt tenni, de akár Raspberry Pi-ből is lehet építeni Kubernetes klasztert, az már egy más tészta, hogy milyen performanciával, viszont ARM-en is meg lehet csinálni. Van fejlesztői környezet, ami akár egy laptopon is elfuthat, ez Minikube, és van Windowsra is, telepíthetünk Windowsra is Kubernetes klasztert. Az architektúráról néhány szót szeretnék mondani. Futtatási egység az egy pod. Egy pod az ugye egy vagy több konténer egy szeparált futási környezetben. Külön van ugye a control plane, ezekről már esett szó, ezeket masternódoknak hívjuk és tegeljük is. Alapból ez a négy vagy öt Kubernetes entitás fut rajta egy ECD elosztott adatbázis, egy API server, controller manager, proxy, illetve scheduler. Worker plane-en gyakorlatilag csak a proxy entitás fut, meg egy olyan lett nevezetű démon, ami minden el, hogy fusson, és ő kommunikál az API szerverrel. Minden funkció API-n keresztül érhető el. A network layer az ugye attól függ, hogy mit választott az ember. Általában ennek is van a minden nódon egy darab worker podja, ami követi a config, illetve a policy változásokat, és azt utána a választott implementációnak megfelelően alkalmazza is, akár kiszól a húzatos eszközhöz, és AC-t vagy policy-t módosít, vagy VLAN-t hoz létre, akár Linux kernelben IP-tables módosít, illetve interfészeket hoz létre például új számára. A podokat namespace-ekkel csoportosíthatjuk és szeparálhatjuk egymástól, tehát van lehetőség a úgynevezett virtualizációra ezen belül is. Van egy Cluster DNS nevezetű szolgáltatás, ami a szolgáltatások és podok felfedezését szolgálja, tehát az alkalmazásban nem feltétlenül kell bele égetni, hogy milyen IP-n is van az az adatbázis szerver, amit ő el akar érni. Nem is lehet, mert a futási környezetben minden pont gyakorlatilag más IP-t kap. És viszont ezzel a Cluster DNS szolgáltatáson keresztül fel lehet deríteni, meg lehet nézni, hogy ebben a környezetben, ebben a namespace-ben akár most éppen hol érem el az adatbázisomat. Konfiguráláson az API-n keresztül, YAML leíró fájlokkal lehetséges, ami igazából a kívánt állapotot deklarálja, és onnantól kezdve a karmester dolga, hogy azt elérje, természetesen az erőforrások allokálása mentén. Van néhány, kb. 10-20 építőelem, ami definiálva van a Kubernetesben, ilyenek például a podok, imidzsek, szervizek, load balancerek, stb. Config map. Ezekből lehet építkezni, mint egy Legóból, és természetesen saját erőforrás definíciókat is létre lehet hozni. Ilyenekkel lehet például networköt, illetve storage-ot is létrehozni, de bármi mást. Ezeken a...
Bocsánat, lassan be kellene fejezni, mert lejár az idő.
Tessék?
Be kellene fejezni az előadást, lejár az idő, egy-két perc esetleg.
Jó, igazából nagyjából a végére értem, van még talán két szlájdom. Amit akartam még mondani, az az, hogy minden tegelhető. A nódokra lehet például erőforrás tegeket tenni, hogy milyen hardware erőforrás van benne, tehát hogyha van benne storage-nak diszk, akkor meg lehet mondani, hogy ez legyen storage nód, vagy meg lehet mondani, hogy ebben van GPU, tehát akkor erre lehet olyan alkalmazást telepíteni, ami GPU-t követel meg, és ezt aztán a konténer leíróban meg lehet mondani, hogy ő csak olyanon fusson, ami GPU, amiben van GPU. Akkor egy gondolat még a Cloud Native applikációról. Nem minden alkalmazás telepíthető ebbe a környezetbe. Ahhoz, hogy ki lehessen használni a cloudnak a teljes valóságát, teljes hozományát, ahhoz rétegekre kell bontani, és egyedi mikroalkalmazásokra kell bontani az egész alkalmazásunkat. Tehát ez egy nagyon nagy újra tervezést igényel annak az alkalmazás számára, ami felhőbe akar, vagy ilyen környezetbe akar futni. Jó, nagyjából ez az utolsó szlájdom, itt egy réteg, és ezzel körülbelül válaszoltam is arra a első feltett kérdésemre, hogy lehet-e Földön is felhőt csinálni. Lehet, sőt, nem csak egy felhőben lehet az alkalmazásunk, több felhőben is lehet. És akkor köszönöm szépen a figyelmet. Ennyire.